9 óra 4 perc, Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunkban részben maradunk még a hétfői műsorban elkezdett helyszínen és témáknál. A tatabányai bányászati és ipari skanzen bejárását az egykori bányalakásoknál a kolónia épületeiben folytatjuk Kis Vendel történész muzeológussal. Ezt követően Vasvár megyébe utazunk, ahol Réczelak értékeivel ismerkedünk majd. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Milyenek voltak a bányászlakások? Milyen szolgáltatásokat, juttatásokat és kedvezményeket nyújtott a bánya dolgozóinak és azok családtagjainak? A műszaki és technika történeti elemek mellett a skanzen látványossága a helyi bányatelepeket jellemző épületek. A két kolóniaház, az úgynevezett hatajtósok, a tisztviselőház és az egykori iskola. Ez utóbbit heti szinten töltik meg nyüzsgő gyermekcsoportok, akik átélhetik, milyen volt kisdiáknak lenni az 1920-as években. Ezt is megnézzük majd, de kezdjük a jellegzetes életterekben.
Kolóniának hívták őket, egyesekkel beszélő munkásgyarmatnak is. Ahogy nőtt a bányászati tevékenység, úgy nőtt a kolóniák száma. Általában ezek a kolóniák viszonylag közel települtek a munkahelyhez, hogy minél kevesebb időt kell munkába járással. Több telep is volt, régi telep, ott 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 7-es. Nőttek a telepszámok, és mentek a bányőzemek után. Minden bányőzem mellé egy idővel kinőtt egy kis kolónia. Itt a 15-ös akna azért rendhagyó, mert a 15-ös aknát ugye 40-ben kezdik mélyíteni, 43 vagy az első szenet, de akkor már bőven dúl a háború. Tehát a kolóniák itt már nem épültek, volt szándék, összesen két épület épült meg, tőlem jobb kézre lévő, ami a múzeum, és a tőlem bal kézre, ami magánház, át is alakítva, tehát itt nem épültek meg, és háború után változott a dolog. Amit itt látunk, ezek rekonstruált épületek, tehát ilyen típusú hatlakásos házak volt, ez volt a típus. Tehát típusházak voltak egy ilyen hosszú házban, 20 méter hosszú, 6 szoba, konyhás lakás helyezkedett el. Itt két házat lehet látni, az egyik házban bemutatjuk a nevezzük lakáskult, az életmód váltását a bányanyítással egészen a 40-es évekig, a másik házban pedig bizonyos, mert ugye a bányászok, az ember van, akkor szükségletei vannak. A bánya létrehozott iskolákat, élelmiszerboltokat, de azért vannak egyéb szükségletek. Megengedte, tehát azoknak a iparosoknak, és a három kicsi falu iparosai nem tudtak ilyen tömeg embert ellátni, azon iparosoknak, akik olyan feladatot láttak el, amire szükség volt, cipész, szabó, asztalos, mészáros, fodrász, fényképész, azok kaptak a bányától egy-egy szolgálati lakást, itt a munkások számára ezt a szolgáltatást ellássák. Tehát az egyik ház a lakóház, a másik a mesterségek ház, ahol pár ilyen mesterséget mutatunk be.
Benézhetünk egy, de hogy mindegy, mekkora, mindegy, volt, mindegy, mekkora volt egy lakás, akkor kezdjük először a lakásnál.
Nem egészen 32 négyzetméter volt egy lakás, szoba, konyha, kamra. Ivóvíz nem volt, vagy pontosan vezetékes víz nem volt, de volt elektromos áram. Ugye volt áramtermelés, úgyhogy itt nem használtak mécses, csak hogyha áramkimaradás volt.
A konyhába lépünk.
Tűzhely, ez ugye a legkorábbi bányászlakás típus, ezek még ilyen rakott tűzhelyek voltak, téglával rakott tűzhelyek voltak, és mivel a monarchia minden részéről jöttek ide a munkások, általában nem bútorra költözik az ember, tehát a betelepülőknek a bánya adott alapkészletet is, ezt hívták társulati bútornak. Kaptak vaságyat, amennyire szükségük volt.
Egy szekrény van a sarokban, szekrény egy kiskályha.
Kaptak dobkályhát, Jancsika, hatoskályha, különböző neveken futott, kaptak kályhát, ágyat, és akkor ezek után nekik volt, kaptak a konyhába egy keskelábú asztalt, egy lócát, meg egy vizes padot. Ezt
biztosította a bánya.
Ezt a cégtől, ez biztos, hogy bánya, és hogyha megtelepedés, csikor megtelepedés keresni, akkor ezeket szépen lassan felváltotta a saját, és ezeket vissza kellett adni a bányának. Tehát ez a legelső lakás, és aki idejött családdal, az ezt kapta. Hogyha család nélkül, a bánya működtetett legényszállást is, vagy munkáskaszárnyát, úgy is hívták őket ott, akkor egy ilyen házban 2, 4 vagy 6 nagyobb lakrész volt, középen volt a konyha, a közös konyha, és akkor egy ilyen lakrészben voltak 6-8-an, ott úgy, ilyen vaságyak voltak egymás mellett a fotók alapján.
És van egy kis kamra, stelázsi, üvegek,
igen. Ezeket aztán maguk,
zsírosbödön, igen.
Gyarapodtak, a fizikai munkások fizetése a két háború közti, vagy a 45-en Magyarországon nem volt a bányászok is sem, de ha nem volt háború és infláció, akkor azért el tudta látni a családját, igen.
Hát akkor ez volt az első generációs, igen, lakás a bányászok további életében. Jövünk, ez tulajdonképpen majdnem, hogy a tükörképe, ahogy benézünk.
A berendezés egy paraszti lakás, mint egy sváb paraszti lakás. Ugye Tatabánya mai területén 2 német és 1 szlovák lakosságú falu volt. De kialakult egy kétlaki bányász típus, tehát nagyon sokan a falvakból, akinek a földje nem volt akkora, azok időnként segédmunkát vállaltak a bányánál. Ezeket hívták kétlaki bányászoknak, és ezek egy ideig próbálták tartani a falusi életmódot, tehát rossz időben a bányába dolgoztak segédmunkába, jó időben pedig próbálták vinni a gazdaságot, és a berendezés ennek megfelelő. Tehát nekik megvolt a saját bútorzatuk. Aztán szépen lassan ezt a kört is beszívta a bánya, tehát egy időre elengedték a mezőgazdaságot, és ugyanolyan bányászok lettek, mint a többi.
Kája ugyanaz, az eszközök népiesebbek, falvédő van, sarokülő, megvan a kamra.
Hagyomás kamra, fateknővel, lócával, tehát nagy különbség nincs. A lakásbútor, amik eltérnek, tehát nem társalati bútor, hanem népi bútorok vannak. És a következő lakás az a
1920-as évek.
Tehát egy olyan bányászak a lakása, aki már megtelepedett, már visszaadta a társulati bútort, családot alapított. Itt ugye a rakott tűzhelyet átváltotta az öntött vas, az mégiscsak jobb minőségű. Topolya betétes bútor, ez a kispolgári, tehát egyfajta kispolgári létet tudott magának biztosítani, hogyha, mondom, ha nem volt háború és infláció. Ez az itt látható bútorzat, ez a Tatabánya Múzeum korábbi igazgató nőjének a nacionali bút, ők bányászok voltak, tehát ő bányással számít, és ez egy az egyben, tehát ilyen téren teljesen hiteles. Ezekben a lakásokban általában volt egy nagy családi ágy, 2 személyes családi ágy, volt 2 ruhásszekrény, akasztós és polcos, volt egy tükrös öltözködő szekrény, ugye az ágyakhoz 2 éjjeli szekrény, és a varógép, ugye az általános. Ennyi, tehát ez volt a típus bútorzat, és a kája a fűtésre. Ugye minden bányász kapott, a fizetés mellé volt szénárandóság. Tehát a fűtése nem volt gond.
Thank you.
kormánya nem csak lakóházakat, hanem mindent biztosított. Tehát kiépített egy kereskedelmi ellátórendszert, konzumokat épített, mindent, vagy a legtöbb telephez volt egy konzum, ahol beszerezhet a közszükség cikkeket, élelmiszertől kezdve iparcikkekig. És érdekesség, hogy nem volt hitelkártya, de mint a hitelkártya alapon működött az egész. Minden családnak volt bevásárlókönyve. A bevásárlókönyvekkel vásároltak, nem pénzt fizettek, hanem bementek, megvásároltak, és a könyvecske bevezették, hogy mit vásárolt. Neki is, meg hát a konzum is vezette. Fizetés napon ezt az összeget levonták a fizetésből. Tehát kvázi a hitelkártya jellegen működött az egész. És akkor az ellátás, mert a bánya kiépített az egészségügyi ellátás. Itt volt olyan bányakórház, aminek a párja legközelebb szakmailag Budapesten volt csak. Voltak rendelőintézetek amellett. A bánya finanszírozta a lelki gondozást, tehát ő építette a templomokat és állt a lelkészek fizetését is. És a közoktatás is biztosította. Tehát 6 elemiskola volt a bányatelepeken, amiket a bánya építetett, fizette az oktatókat, volt egy külön oktatói kar, aki éves jelentést tett a bányaigazgatóságnak. Ezek magániskolák voltak. Ugye látszik a táblán is, hogy magánelemi népiskola. Ezek megint csak erre is figyelt a bánya, hogy korszintjén, ami kellett az oktatás, azt a bánya megvásárolta. Ugyanakkor kötelezte a szülőket, tehát az iskolába járásra. Ha valaki nem küldte a gyerekét az iskolába, akkor annak büntetéspénzt, tehát levonták a fizetéséből, tehát büntetést fizettek vele. Ugyanakkor arra is figyeltek, ha valaki mondjuk azért nem azt mondta, hogy nem tudom járni a gyereket, mert nincs mezítlábban, akkor adtak be iskolai segélyt is. Sőt, a bánya biztosította a tankönyveket is. És mindez azért csinált ez a meglepő, nem a karitász volt a meghatározó, hanem a jól felfogott üzleti érdek. A bánya a gyerekekre úgy tekintett, mint a jövendő munkás utánpótlása. Neki pedig egy bizonyos szintig tanult, értelmes munkásokra volt szüksége. És erre nem sajnálta a pénzt. Has az egészségügy. Azt tud termelni, aki egészséges. Azt tud termelni, akinek jó az ellátása. Tehát ezért mindent biztosított ahhoz, hogy a munkaerő kvázi újra termelhesse magát minden szinten.
A két lakóépület sort az oktatás helyszíne zárja. Az egykori iskola épületének mintájára felépített tömbben 2 korhű osztályterem kapott helyet. Egyik az 1920-as, 30-as, másik a 60-as, 70-es évek stílusát tükrözi. Bútorok, padok, tan és oktatási szemléltető eszközök. Mindent a szemnek, a kéznek és a fülnek alapon élményjelleggel ma is zajlanak itt tanórák. Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében alsó és felső tagozatos diákokat fogadnak. Írás, olvasás, számtan vagy őrsi órákat tartanak, természetesen korhű stílusban és eszközök segítségével.
A régi padok láthatóak, a padok jelzetesség a tolszárnak kialakított vájat, illetve középen volt a tintatartó, tehát minden padban volt egy üvegből öntött tartály, ezt berakták ide középre, a hetes feltöltötte a tintával, a szekrény, a szertár szekrényen látszanak az üveg, azok a tintás üvegek voltak. Tehát a hetes ezekből töltötte föl, tehát nem ezt használták, mint ezek a maiak feltöltötték, és akkor így volt egy harmónium, az énekzene oktatásnak része volt, a tanár kísérte bizonyos énekeket, kísérte a harmóniumon. Körbe pedig a korabeli szemléltet eszők. Történeti, természetrajzi.
Számoló, abakusz.
Külön füzetet készítettünk erre a célra.
És ebbe gyakorolnak most a gyermekek?
Igen.
Tehát ezt haza is vihetik utána. Mivel írnak? Kipróbálhatják rendesen ezt a vágott hegyűt? Ilyennel tanultunk írni annak idején.
70-es évek.
Csak már a töltőstól formáját.
Az első két év, tehát első kettőben tolszár volt, és akkor a harmadiktól lehetett a töltőstollat is használni, igen. Negyedikig, és akkor utána ötödébe jött a golyóstoll engedélyezése.
Most jönnek befelé a gyerekek, igen, az órára. Megtörténik a becsengetés. Sorakozó az udvaron. A napos eligazítja őket bejövetel előtt.
Szépen kettes sorban.
Tanítónő 1926-ban a gyerekekkel viselkedett. És mivel játszani csak komolyan lehet, a gyerekeknek is úgy kell viselkednie, mint 1926-ban lennének. Hátra tett kézzel, akkor a tanítónő bejön, mi történik? Meg kell állni. Nem a padban állunk, padon kívül állunk. Imádkozni fogunk, hiszen reggel azzal kezdték a gyerekek az órát. Utána akkor lehet leülni, amikor én azt mondom. Ha kérdezek valamit, jelentkezni kell. A jelentkezés mindjárt kiesek a padból, szépen a kezemet felemelem így, és csöndben maradok és várok addig, amíg a tanító föl nem szólít. Ha felszólít a tanító, nem a padból válaszolok, hanem szépen kiállok a pad mellé, és szorosan válaszolok arra a kérdésre, amit a tanító felhívsz.
Közben tanítás van a másik teremben, átjövünk egy korral későbbi időszakba, ez talán a 60-as, 70-es évek.
70-es évek osztálytanterme.
Krétás tábla, fölírva a jó szerencsét, címer, óra, kályha.
Oktató táblák, amiket a fali újság az. Ugye egykori diák élet, tehát volt kisdobos a kisdobos.
Térképek, földrajzi térkép, történelmi térkép.
Tehát ez már a szoltomis korszak állam oktatási emlék mutatja be.
És a padok is olyanok, úgy olyan kettes padok, zöld felületű kettes padok.
Tosadok még ott van a padok szélén a vájat, ami a ceruzának, illetve a tollnak, hiszen még a 70-es évek elejéig az írás oktatás módja nem változott. Tintát használtunk tollszára, tollhegyel. Ami különböző, itt a korábbi padoknál ugye ott volt a pad közepén a lyuk, a tintás üvegnek. 60-70-es évektől már nem volt tintatartósai, hanem mindenki a tintás üveget használta.
Itt szemben velünk egy biológia, kémia, fizika szertár szekrény, a jelzőműszerekkel, meg bunzenégő, kémcsövek, különböző töltsérek, történelmi térkép, Magyarország domborzata és vizei.
A falon pedig, ugye ott vannak az iskola köpenyek, amelynek a korszaknak jellegzetessége volt. Minden diák, a tanár is köpenyt viselt, és a diákok is.
Kék köpeny volt, sötét kék.
Volt egy picit, tehát többféle verziót lehetett vásárolni, nem volt teljesen egyen, de mégiscsak mindenki köpeny volt. És a pedagógusa megáltalán fehér, kék, és ott is voltak, amelyik a technika tanárok barna köpenyt hordtak.
Az iskola után a Mesterségek házában folytatjuk utunkat Kis Vendellel, a Tatabányai Múzeum történészével. Most bejövünk a cipészműhelybe, Kontra Mihály cipészműhelyébe.
Ezt az egész konzent egy többes rákészülés idézte meg. A 70-es évek, miután megalakult a múzeum, komoly terepmunka volt. Ugye akkor még a telepek egy része még létezett, tehát még a helyszínekről lehetett begyűjteni jó sok mindent. Tehát ezek mind helybe gyűjtött anyagok.
Ugyanez a ház, vagy lakás elrendezés, csak itt egy műhelynek van berendezve a konyha.
Igen.
És itt pedig egy ruházati bolt van.
És itt akkor az ellátás, említettem, hogy a bánya maga is, tehát a kereskedem, nagy kereskedem, tehát ő intézte, tehát a konzumok, illetve aztán később esően, 40 után az állami ára, az életére nem változott sem, mert akkor még az állam lépett a...
Ingek, szappanok, cipők, tehát ez tényleg ilyen 50-es, 60-as igen. éveknek a... Talán nagymamámon, édesanyámon láttam valami hasonló cipőket, igen. papának a kalapjai köszönnek vissza.
Ugye ez már a 45-ös korszaknak oda, hogy előtte meg ugye voltak az élelemtárak, amit lehet látni a fotón, igazából mint egy szupermarket, mint egy mai szupermarket. Igen. Tehát élelmiszertől iparcégig minden, tehát volt ruházati osztály, volt műszaki osztály, kerékpárt, ugye az volt akkor a elérhető technikai közlekedési eszköz, te a kávé, minden, minden.
Pult mögül, látjuk itt a képen, a, vagy a tapétán, hogy a pult mögül szolgálják ki a vásárlókat.
Több kereskedő volt, és akkor...
Cipőtípusok, kicsi makettcipők.
Volt egy...
cipőgyár Tatán?
Tatán volt cipőgyár, kicsi gyár volt, de nagyon jó termény, nekem tetszettek egyébként. És akkor ez a tatai cipőgyár 60-as évbeli cipő kollekciójának volt egy cipészmester, aki az összes terméket legyártott a miniben is.
Ez pedig a szabó.
Vasaló, a klasszikus szabó vasaló.
Snittek itt oldalt.
A kályha, amit igen. ugye nem mindig szenes vasolót használtak, hanem volt, hogy volt a kályha, a vasaló melegítő. Fölmelegítették, berakták oda, vasoló melegítő kájába.
Fölmelegítette, és akkor rátette a ruhára. Külön volt egy olyan hely, ahová betette
több kis, igen, berakta a vasalót, a fölmelegedett, kivette, és akkor használta.
Lehetett vele. Itt látunk vasalódeszkákat, ami különböző ruha részek vasalására szolgál. Tükör, varrógép, a szabóműhelynek az eszközei és képei.
Tehát az élő múzeum azt jelenti, hogy azokon a napokon a szobákba, a svábházba beöltözött emberek ülnek és pogácsát, illetve házépálinkát kínálnak. Volt cipészünk, újabb már nincs sajnos, hogy akkor ült a susszer és dolgozott, a fodrász műhelyben fodrász volt, a következő a fodrász, és majd mindjárt az igazi nagyszám.
Megint nézzünk, ez a következő.
Egyedülállóak vagyunk.
Bejövünk, ez pedig a fodrász műhely. De jól néz ki. Ezek a székek, a tükrök, borotva élező, azt hiszem.
Ez a borotva élező, ez ugye a...
Kefék, ollók, fésűk, pamacsok, tehát a borotválkozásnak, igen, ezek, borotvállás
kell,
eszközei.
Verni, borotfalbot kellett verni, és akkor utána.
Habkeverőtál.
Igen, borbétál.
És korabeli bajusz és szakál divat képekkel, mi erre vágja például? Meg lehetett mutatni, de ennek is volt egy divatja, hogy hogy nézzen ki. Következő a női fodrász szalon.
Fodrász, ez van, fodrász KTSZ korszaka, megint egy kis kitekintés. Ugye volt élanyagunk, tehát bemutattuk itt. Na most, amikor élő múzeum volt, és volt fodrász, akkor egészen sajátos hangulata volt, tehát az arcsz, a team show-nak az illata szépen belente az egész, tényleg élő volt az egész.
Na, és akkor na ez pedig a kozmetika?
Kozmetikus műhely. Tatabányán volt a két háború között kozmetikus műhely. Szerintem ez se volt jellemző vidéki városokra. A megoldás az, hogy a bányafőorvos felesége kitanulta a kozmetikus szakmát, és megnyitotta a boltját.
Tóth Lászlóné kozmetikus iparos, ide is van téve a oklevele.
Igen, és azért nyitotta, mert... Ez a bánya egy picit olyan zárt egység, hogy ez zárványként működött. És a bányászoknak ugye nem volt szükség kozmetikusra, elég volt a fodrász is, a bányász feleségek urinők voltak, hogy ne kelljen Budapestre felutazniuk, ezt a piacirés fedezte fel a főorvosné, és megnyitott, ez az urinőknek volt. Nem hiszem, hogy sok más bányatelepet az urinőknek volt, ott szegénynek fel kellett menni Pestre, vagy a közeli nagyvárosba, itt azonban nem kellett Pestre utazniuk, hanem itt helyben. És ezt a műhelyet is begyűjtötte a múzeum. Még a receptek is megvannak valahol, tehát hiszen minden kozmetikus maga állította elő a termékét, a krémeket, kenősöket. De itt lehetett mindent, a kvarszlámpától kezdve minden volt.
Ezek az eszközök a saját eszközei voltak?
Saját eszközei voltak, persze.
Tehát akkor első kézből, nem is gyűjtés, első kézből kapta meg ez a kis kiállítás.
Igen, igen. Ezt hát gyűjtés
a,
volt.
Anyag mennyisége.
Igen, de hát ez nem kellett, tehát egy helyre jött az összes.
Korabeli arcmaszkok igen. a pakolások előtt, aztán ezt például el nem tudom képzelni, valamilyen lámpa.
Ez a karszámpa, de hogy hogyan, hogy működik, az is.
Tégelyek, dobozkák, hát, gondolom a kencéknek.
Igen, igen, maga keverte őket, és maga.
Igen, a műhelyről vannak eredeti képek is, igen, ahogy dolgozik.
A kozmetikus.
Itt pedig a fotós?
A fotós, igen.
A fényképész. Következő a fotószalon.
Ő Sing Józsefné, ő volt Tatabánya első önálló, aki Tatabányai volt, és itt nyitotta meg a fotószalonját, tehát nem kiárt. Én még emlékszem Rózsika Mimire, tehát ami megmaradt a műhelyből, az mind a múzeumhoz került. Tehát a...
Kitanulta, ő ezt a kitanulta. Szakmát kitanulta, tanult, és tanult. Akkor itt nyitotta meg a műtermét.
Megnyitotta a saját felső alá, megnyitotta a műtermét.
És sötét kamra van a kamra helyén, rendezve nagyító eszközökkel és a különböző kémiai szerekkel. És ez pedig a műterem. Be is picit bejöhetünk?
Persze.
Van egy tapéta, kit hova állít, vagy egy tájkép, vagy pedig egy háttér.
Szokás volt, hogy ilyen nagyméretű vászont használtak. Régi fotókon lehet látni, hogy különböző hátterek. Ez egy ilyen háttér, sajnos már kicsit meg van kopva.
Gyermekjátékok, hogyha
a gyerekek jöttek, akkor ugye minden a régi gyerekfotókon valami mindig szorongat a gyerek.
Vannak esküvői fotók, portrék.
Gyerekekről, ugye már színezték is, vannak színezett fotók is.
Tablókép.
Tablók, igen.
Most mondjuk régi fényképezőgépek közül is van itt néhány. Stingl Józsefné, Szlávik Rozália fényképészet. 35-től az 1980-as évekig működött.
Tatabányát, ő volt Tatabánya fotósa, házi fotósa, tehát élete során több tízer fotót készített.
Eredeti helyén változatlan formájában maradt meg a tisztviselői lakás. Korhű berendezési tárgyai, használati eszközei, környezete, az egykori bányatelepen lakó, magasabb beosztásban dolgozók életkörülményeiről tanúskodnak.
Ez egy tisztviselői ház, ez az egyetlen, ami itt helyben hiteles.
Tehát ez itt is volt, meg
ez
volt
itt is volt eredetileg. A két hathatós házat az ered tervek alapján építettük meg, annyiba hitelesek, hogy bontott anyagból, tehát lebontottunk és felépítettük őket. Azok a személyek laktak itt, akiknek a bánya működés szempontja fontos volt, hogy ha kell, akkor ott, tehát az üzemvezető, a bányamester, tehát azok a tisztviselőknek a lakása volt ez a kettő, gyorsan működni kellett, ha gond volt. Aztán minőségi különbség volt a tisztviselők, tehát az irányító szerepet játszóknak a lakásait. Itt több három-négy szobás lakások voltak, tisztességes nagy kerttel. Itt egy iker tisztviselői ház.
Ez akkor már nem kúria jellegű, tehát majdnem olyan szóval nyílászárók, a tető,
a
kialakítás, a környezete.
Itt is volt egy kicsi terasz, lehet látni, volt ez a nagyméretű kert, igen, hátsó terasz, és aztán a csúcsa bánya igazgató lakása volt, ami tényleg már egy komoly villa volt. Már a tisztviselőházak is 4-5 lakásosak voltak, hűtőszoba, cselédszoba, külön konyha, dolgozószoba. Ezt a szobát úgy rendeztük be, hogy az egykori bányaigazgató 916-18-ig Tiles János volt a helyi bányaigazgató. Ő ugye abban a villában lakott, nem itt. És készült a lakásról a fotó, és akkor a szalont a fotó alapján rendeztük be. Tehát így nézett ki Tiles János szalonja.
A szalonból nyílt a hálószoba.
Igen, hálószoba. Sejem tapéta. Volt fürdőszoba, volt kamra. Ugye a kamrában jégszekrény volt általában a korban. Jégvermet használtak, hűtőszekrény nem volt, de volt a jobboldalnak volt jégszekrényük, ahol jeget raktak be, és ezt hűtötte. Ezekben az abban volt már vezetékes víz. Volt külön fürdőszobájuk, minden kényelmi eszközzel, ami a korabeli, a kor tudott nyújtani.
Kis Vendel történész muzeológussal, a Tatabányai Múzeum intézmény vezető helyettesével a bányászati és ipari skanzen területén sétáltunk.
Mi ma járnak, azok élik világukat, akiket te hálok. Lám én szegény szolga legény, csak egyedül hálok. Akár merre tapogatok, csak falat találok. La 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 la
Miféle népek élnek itt a ne hazában, azok éli világukat, akik pénzzel járnak. Hát én szegény árva magyar, most meg mit csináljak? Kapom magam és vidámon beállok szolgának. Kinek van hazája, csak mi nékünk nincsen. Kinek kettő, kinek három, nékünk egy sem nincsen. A jó Isten egyet adott, azt is elveszejtém. Kényelemért, szép ruháért, 30 ezüst pénzért.
A közelmúltban Győrből Szombathelyre tartva néhány órára megszakítottam utamat, köztes állomásként beiktattam egy répcelaki pihenőt. Kellemes májusi séta lett belőle, mely során Boros András, a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetője bemutatta az idén 25 éves kisváros épített értékeit. Kiemelve a Vas megyei település történelméhez kapcsolódó eseményeket, neves szülötteket. A látványos főtéren kezdtük, majd a Radó emlékház érintésével a helytörténeti gyűjteményben zártuk utunkat.
Répcelak Nyugat-Magyarországon Vasvár megyében található. A megye és az ország egyik legkisebb városa vagyunk, kb. 2500 fő lakossal. 1268-ban volt az első írásos említése a városnak. Egy oklevélben találták meg annak idején a kutatók, és 25 éve vagyunk város, tehát most épp az idei évben fogunk jubileumot ünnepelni, 2001-ben lett városi rangú Répcelak. Sajnos természeti csodáink nincsenek, bár itt folyik mellettünk a Répce folyó, váraink, kastélyaink már nincsenek, mert azokat most az idők folyamán lebontották. Próbálunk így tőlünk telhetőt kihozni a városnak az értékéből.
És ami van, azt megőrizni, így van, illetve van. Helyi értékeket teremteni, akár a közösségi vagy a sportélet szintjén. Ugye erre is van lehetőség. Például egy olyan épület mellett állunk, aminek a múltja is egy érték, és a jelene pedig amiatt fontos, mert én úgy tudom, hogy ezt néhány éve újították fel.
Így van. Akkor én azt mondom, hogy egy kicsit...
Menjünk egy kicsit távolabb, hogy rálássunk. Van is itt egy információs tábla a főtéren, ami egy nagyon szép szökőkúttal ékeskedik. Itt középen.
Buborékokat ábrázolt, tehát meg a szénsavgyár annak idején ide települt, és ugye magát a szénsavat itt állítják elő, és azok a buborékokat formálnak a szökőkút, és a feltörő buborékokat jelképezik igazából.
Tehát megérkeztünk a táblához.
Na, van nekünk egy ilyen táblánk, és itt, hogyha körbenézünk, ez egy hatalmas nagy birtok major épület volt annak idején, és egy hatalmas nagy kastély állt itt. Lehet is látni itt a képeken ezt a kastélyt, illetve majd, hogyha bejemenjünk az épületbe, akkor is láthatunk régi képeket. Sajnos ez a kastély lebontásra került, és maga az a kertész lak, ami most megmaradt, ott nagyon-nagyon rossz állapotban volt, majd aztán az önkormányzat elhatározta, hogy megvásárolja ezt az épületet a leszármazottaktól. Felújítottuk, és átadásra került 2020-ban, ebből a városnak az egyik legszebb értéke, amit így megmentettünk. Most egy gyönyörű kis ékszerdobozza itt a városnak itt a főtéren.
Nagyon mutatós. Úgy látom, hogy a kastélyképét, hogyha itt nézzük, van, ezt próbálták van, visszaadni van, az egykori kertészlakon.
Ez kérés volt a város részéről is, illetve a kutatók és a restaurátorok részéről is, hogy magát az akkori kort és az akkori kastélyformát egy kicsit visszahozzuk ebbe a modern világba. És akkor itt rátérnék Szent Mártoni Radó Kálmánra. Répcelaknak sajnos kevés ismert szülöttje van, de Radó Kálmán az egyik. Földbirtokos volt, országgyűlési képviselő, főispán volt, kamarás volt, egyházi felügyelő volt, illetve a Rába szabályozás is neki köszönhetjük. Győrben is a Radó sziget miatt lett Radó sziget.
Övé volt a kastély, tehát ezért Radó Kálmán emlékház, és a kastély is az ő nevét is.
Övé volt a kastély. Az egész teret az ő emlékére Radó térnek neveztük el, illetve egy egyesületet is létrehoztunk Radó Kálmán Egyesület néven.
Egyesületnek mi a feladata?
Első körben mi tartjuk a kapcsolatot a leszármazottakkal, a családdal. Helytörténeti dokumentumokat próbálunk gyűjteni, feltárni, és mindenkinek a rendelkezésére bocsátani. Szeretnénk majd a temetőben Radó Kálmánnak a sírkertjét egy kicsit felújítatni. magába a közösségi életbe való részvétel, a programok szervezése, a programok támogatása. Tehát majdnem, hogy nem lefedjük az egész városnak a közösségi és kulturális életét, és ebben nagy segítség az, hogy ugye én, mint intézményvezető, az egyesület az intézménye nagyon szorosan együttműködve végzi a mindennapjait.
Amíg vártam önre, nézegettem a Fali Újságon, hogy mennyi programjuk van. Tehát kis város, de szinte minden hétvégére jut valamilyen esemény. Most is épp bontották a színpadot, tavasz kezdete, itt áll mellettünk a májusfa, amit állítottak. Nyüzsgő kis város ez annak ellenére, hogy ennyire csendes és tulajdonképpen fiatal város.
Igen, tehát hál' Istennek azért én mindig azt szoktam mondani, hogy Répszakon nagyon hálás közönség van, mert legyen az egy beltéri előadás, kiállítás megnyitó, egy komoly zenei koncert, vagy egy szabadtéri, populárisabb, szórakoztatóbb jellegű rendezvény. Hál' Istennek a répszakiak és a környékbeliek mindig szívesen jönnek hozzánk és látogatják a rendezvényeinket.
És itt van a téren a Radó Kálmán emlékház, akkor nézzük meg belülről, hogy milyen. Tornyai vannak, lépcsőzetes oromzat, a nyílászárókat is próbálták visszaállítani, és nagyon szép rózsakert, virágos kertek vannak itt körülötte. Gondolom park is volt itt, mivel kastély volt egykor. Volt,
és angol kert és francia kert. Azt hiszem hátul francia, elől angol.
Lépünk.
De Székely Vándor kiállítás nyílt körülbelül egy hónappal ezelőtt, és ha minden jól megy, akkor még egy hónapig mindenféleképpen itt lesz. Déglenes. Viszont úgy gondoltuk, hogy ebbe a millióbe illik bele legjobban ez a kiállítás.
Nagyon vegyes, tehát itt a szakrális tárgyaktól kezdve a ruhákon keresztül, a háztartási eszközökig, a viseletekig és a szőttesekig minden, tehát sok minden. Hol megyünk át az ideiglenes kiállításból az állandó irányába?
Tudni kell, hogy ezt a Radó emlékházat, ezt olyan céllal újítatta fel az önkormányzat, hogy egy kis vendéglátóhelyiség, cukrászda, közösségi tér működjön itt. Voltak rá próbálkozások, esküvők, születésnapok, közösségi összejövetelek szoktak bent lenni, illetve ilyen ideiglenes kiállításokat szoktunk ide szervezni. Hogyha beljebb lépünk, van egy emlékszobánk.
Igen, a Radó Kálmán emlékszoba, de szép a mennyezet. Ahogy belép az ember, ugye látja, a belmagasság is nagy, illetve a mennyezeten, az ablakok fölött, illetve a két oldalon, és még a bejárati ajtó fölött is nagyon szép gipsstukkók vannak.
Ez a legértékesebb része a házikónak, úgyhogy...
Ez megmaradt?
Ez megmaradt. Nagyon sok réteget kellett lekaparni a restaurátoroknak, hogy ezt a stukkót, ezt elővarázsolják, tehát kenték az idő folyamán, nem foglalkoztak azzal, hogy mi van ott, folyamatosan lekenték, és ezt a restaurátorok kapargatták, és ők állították így vissza ezt az eredeti állapotot.
Nagyon sok szimbólum van, állat, növény,
igen, címerek, igen.
Szőlő, inda, szőlőfürtök, akkor egy kakas, galamb, gólya fölöttünk, ez pedig itt a főnix madár, ami látható, és a Radó család címere?
Igen, legalábbis az, ami itt belül van, az ő nevéhez kötődik, és ő neki köszönhetjük azt, hogy Répszakon vasútállomás lett kiépítve. A saját birtokait áldozta fel, hogy a vasút keresztül menjen a településen, és ez a későbbiekben azért volt nagyon fontos, mert a szénsavgyárnak a kiépítése is ennek köszönhetően valósult meg itt Répszakon, mert hogyha itt nincsen vasút, akkor lehet, hogy elment volna a gyár egy másik településre. Illetve Rába szabályozásban is kiemelkedőt alkotott, ugye a Győrben is megemlékeznek a nevéről, a Radószigetet nevezték el róla például. Akkoriban egy ilyen, nem csak a településnek, nem csak a megyének, de szintén országosan egy nagyon-nagyon fontos és elismert embere volt Radó Kálmán.
Nagyon sok tárgyat láthatunk az asztalon, könyveket, dokumentumokat, tehát ez még ugye a Székely Vándor kiállítás, viszont ez az íróasztal, a szekrény, az étkészletek,
így van,
ezek pedig talán még a családé.
Valamit a családtól kaptunk, valamit úgy sikerült beszerezni, valami eredeti, valami másolat, próbáltunk kicsit ilyen korhű kiállítást bemutatni itt ebbe a kis emlékszobában. És akkor itt látható egy nagyon érdekes tárgy.
Igen, fölnyitja a vitrint.
Igen. Ez pedig ez a kis
legyező.
Amin, ha minden igaz, Radó Kálmánnak az aláírása, ő általa írt aláírása szerepel. egyéb aláírás mellett.
Ez egy falegyező, falapocskákból áll, és mindegyik lapocskán valakinek a, mondjuk egy autogram, de egy név aláírása szerepel. Ez valaki év volt, és így került ide?
Igen, ennek van egy ilyen kis történeti leírása is. Ugye a kiegyezés után a báli öltözet elképzelhetetlen volt legyező nélkül. Ezzel a szerény legyezővel egy megyebálon táncolt tulajdonosa, Oltai Kamilla. A kor szokása szerint a hölgy, akivel táncolt, azokkal aláírattatta legyezőjét. Így került a legyező Répcelak nagyszülöttének, Radó Kálmánnak kézjegye, így került a legyezőre.
Tehát valószínű táncolt a hölgyel így ezen
van,
a bálon.
Van, tehát ezen a bálon valószínűleg táncolt ezzel a hölgyel, ez a hölgy akkor ráíratta Radó Kálmánnak a nevét, és akkor ő általa ő ezt megőrizte, és akkor így került hozzánk.
Radó emlékháztól elindultunk a helytörténeti gyűjtemény irányába, és egy nagyon kellemes kacskaringós sétányon, városi sétányon haladunk. Három ablakú üvegszekrény van a park egyik részében, az újkőkor használati tárgyai.
Ez igazából a ugye 750 éves város ünnep alkalmából ilyen kis installációkat helyeztünk el itt a helytörténeti gyűjteményünknek a kertjében, udvarán, és hát hogyha közelebb menjünk, akkor láthatjuk, hogy igazából a régi időknek a mindennapjait próbálja bemutatni ez a kis installáció.
Három oldalról körbe lehet járni.
Igen, tehát körbe lehet járni, éjszaka ki van világítva, mert napelemes világítást kapott, és hát az akkorék mindennapokat próbálja bemutatni, állattartás, illetve az emberek hogyan élték a mindennapjaikat, hogyan építették az akkori házakat. Ezzel próbáltunk egy kicsit emléket adni talán a répcelaki múltnak is, hiszen itt is azért a 750 év alatt valószínűsítjük, hogy ilyenre is sor került. Tehát akkoriban, mivel volt írásos emléke a településnek, ezért biztosak vagyunk benne, hogy akkoriban Répcelak akkor talán még Lak néven egy élhető település volt, egy élő település volt.
A Répce előnév, ez ugye a folyó miatt ragadt hozzá, vagy tették hozzá, nem tudom, egy idő után.
Igen, tehát az évtizedek, évszázadok alatt sokat változott a településnek a neve. Kezdetben Lakként indult, majd volt répcelak, CZ-vel, répcelak, és körülbelül 100 évvel ezelőtt a Z betűt elhagyva maradt meg répcelak, mint répcelak.
Kerekes kutat látok így a távolban, mellette egy kandeláber.
Igen, tehát mindig mindenkori városvezetés fontosnak tartotta a múltjának a megbecsülését, és ezért láthatunk több emléktáblát is, több kültéri szoblót is a településen. Itt is van egy kis emléktábla.
Szabó János kanonok úr emlékére.
Igen, mert ez a helytörténeti gyűjteményünknek az épülete korábban egy imaházként működött. Ugye a katolikusoknak nem volt templom a településen, és akkor ebbe az épületbe jöttek össze, tartották a szentmiséket, és hogy olvasni is lehet, ebből a szándékból épült meg Szent István királyról elnevezett plébánia templom is.
Igen, hogyha megfordulunk, a tér túlsó oldalán van ez a modern templom, ami hát alig 20 éves, tehát ennyire
igen,
fiatal.
Körülbelül 20, igen, 20-25 éves, igen.
Na, és itt a múzeum, a kis helytörténeti gyűjtemény, hát amelynek múzeum. Már az ablakain is látjuk a régi répcelaki képeket, városrészeket felnagyítva. Beléptünk a helytörténeti gyűjteménybe, van-e itt egy irány? Talán igen, ezek a legrégebbi így van, eszközök.
Tehát itt répcelak történetéből láthatunk kiállítást, és ami érdekes, ugye, hogy itt mellettünk az elkerülőt, amikor megépítették, voltak itt talán a legutolsó régészeti ásatások, feltárások, akkor találtak itt ilyen dolgokat, amiket itt bemutatunk kiállításokon.
Miket találtak? Cserépmaradványokat?
Ékszerek vannak itt, viseletek hogyan nézhettek ki, mert ugye ilyeneket is találtak így a régészeti feltárások során.
Igen, rekonstrukciókat látunk, edényrekonstrukciókat, különböző harci eszközökhöz, talán ez egy patkó lehet, nem tudom, tehát ebből már így nehéz visszakövetkeztetni, de az ékszerek nagyon szépen megmaradtak. Lándzsahegyek talán, igen, lándzsahegyeket. Mivel foglalkoztak itt az emberek? Ugye a folyó közelség, alföldi részen vagyunk.
Mindig is a mezőgazdaság dominált ezen a területen, illetve ezek a kisiparosok, kovácsok, más iparágnak a művelői, és a 20. század elején jött egy nagy robbanás, amikor is a sajgyár ide települt, a Stauferek révén, itt találták meg a számításaikat, itt építették meg a gyárukat, és itt gyártották a sajtot egészen 2025. december 31-ig, amikor is sajnos a répcelaki sajtgyártás bezárta kapuit, illetve a 20. század közepére tehető, amikor is a szénsavgyár ide költözött, ez pedig ugye a földben lévő szénsavnak, a széndioxidnak a kitermelése.
Ez hogy erre valahogy rábukkantak, hogy itt a föld mélye rejt olyan anyagot, amiből szénsavat lehet aztán később gyártani?
Igen, tehát különböző felméréseknek, kutatásoknak volt köszönhető, hogy itt és a közelben még több helyen ilyen lelőhelyeket találtak. Az egyik legnagyobb lelőhely az mellettünk lévő település Mihályi. És ahogyan mondtam korábban, Radó Kálmánnak és az ő vasút kiépítésének köszönhető az például, hogy nem Mihályi településen lett a gyár felépítve, hanem itt Répcelakon. Illetve ami még egy nagyon fontos és Répcelak történetéhez hozzátartozik, a nagy árvíz. 1965-ben pusztított itt egy nagy árvíz, itt is és a környéken is. A 65-ös árvízre is minden évben megemlékezünk, ugye tavaly volt 60 éves évforduló.
Ez a Rába folyó.
A Rába, igen, a Répcével indult, és akkor a Rába pedig rácsatlakozott. Hát ez egy nagy pusztítást végzett a településen, de az is egy nagy összefogásnak köszönhető, hogy utána a település helyreállt, és a házakat felújították, felépítették az új házakat. Tehát ez is egy jó közösségi összefogás eredménye volt, illetve van még egy szomorú és fekete napja a városnak, az pedig 1969-ben volt, ami a szénsavgyárhoz kötődik, a szénsavgyári robbanás történt januárban, többen meg is haltak, tehát ott többen is életüket vesztették, úgyhogy erre is próbálunk emlékezni minden évben, hamarosan ennek is eljön a 60 éves évfordulója. A település fejlődése mellett és a település szépségei mellett vannak ilyen kis fekete és szomorú napok, viszont ezek emlékét folyamatosan ápoljuk.
Répcelak város látnivalóiról, helyi értékeiről Boros Andrást, a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetőjét kérdeztem. A Répceparti település vasúton, közúton és kerékpárúton is kiválóan megközelíthető. Frissítő pont lehet a vidéket gyalogosan járó turisták számára is. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.